Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében Plecser Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével az energiahordozók hazai árát vetjük össze az európai árakkal, orientálva magyar fogyasztókat a várható változásokról. A második részben a nemrég indult amerikai gyorsjelentési szezon tanulságairól kérdezem Kis Pétert, az Amundi Alapkezelő ZRT befektetési igazgatóját. Akkor kezdjük a programot első vendégünkkel, Plecser Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével, akit köszöntök a telefonvonalban. Szervusz, Tamás!
Szervusz, Pál, és üdvözlöm a hallgatókat!
Bár tudom, hogy nem egyszerű, de próbáljuk elhelyezni Európában a magyar földgáz árakat, és kezdjük azzal, hogy a vállalkozások most mennyit fizetnek a gázért.
A vállalkozások annyit fizetnek, amennyit az adott szerződésben ugye megkötöttek. Többfajta szerződési forma van, valaki ugye fix árat kért erre az évre, valaki pedig egy változó árat. Most úgy néz ki, hogy azok jártak egyelőre szerencsésebben, akiknek a szerződésében ugye változó ár van, hiszen december közepe óta egy nagy mértékű csökkenés volt az európai gázárakban. December 20-án még 100 euró fölött volt egy megawattórányi európai földgáz, most pedig 53-54 euró körül van az egy hónapos várható ár, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül egy hónap alatt megfeleződött az európai gázár.
Nemrég a portfólión olvastam a Master Plus egyik vezetőjének a véleményét, aki azt mondta, hogy ha ők lefedezik és előre megveszik a gázárat, akkor lehet, hogy idén sokkal-sokkal jobban járnak, mint akár tavaly is. Tehát elképzelhető, hogyha ez az 50-55 dolláros gázár marad egész évben, akkor nem fizet sokkal többet mondjuk egy vállalkozás, mint mondjuk tavaly év elején, év első negyedében fizetett volna?
Hát gyakorlatilag igen, ugye ez a mostani gázár, ez tulajdonképpen már alatta van a tavaly február 24-ét megelőző gázárnak, tehát lényegében ez a háborús extra, vagy ez a háborús prémium, ez kikerült a gázárból. Nyilvánvalóan egyébként ez a mostani egyensúly egy nagyon törékeny egyensúly, és én személy szerint is azt gondolom, hogy azért ennél a mostani árhoz képest valószínűleg magasabbak lesznek az árak az év során, mégpedig elsősorban amiatt, mert azért a tavalyi év első felében Oroszország még nagy mennyiségben szállított Európának földgázt, körülbelül egy ilyen 60 milliárd köbméternyi földgázt szállítottak tavaly az oroszok vezetéken, ennek pedig valószínűleg a töredéke jön csak be az idei évben, tehát van egy jelentős 40-50 milliárd köbméteres különbség, amit ugye valahogy fedeznie kell Európának, ez pedig önmagában egy jelentős árfelhajtó tényező tud lenni.
Ez biztos így van, de azért én néztem az amerikai gázárakat is. És a mértékegységet ugyan nem tudom, de azt látom, hogy dollárba számítva most pillanatnyilag egy 2,7-2,8 dolláros gázár van, és ez a gázár, nem tudom a mértékegységet, úgyhogy kezd majd azzal a választ, az körülbelül a 21 januári-februári gázárral egyenlő, nem is a 22-es. Tehát az amerikai gázárak is rettentő mértékben csökkentek az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt fél évben.
Igen, ez pontosan így van. Ugye ők dollár per MMBTU-ba számítják ezt a gázárat. Az MMBTU egyébként ez a millió British unit, tehát egy más, teljesen más mértékegység, mint a megawatt óra. Nem egyszerű egyébként az elemzők dolga, mert ahány terület, annyi mértékegységet számolják. Igen, tehát annyi mértékegységet használnak. Ugye Európában leginkább köbméterről, milliárd köbméterről, vagy megawattóról szoktunk beszélni. Mindenesetre teljesen igazad van, az amerikai gázár is jelentősen esett az utóbbi hetek során.
Pedig ott ugye nincs orosz gázszállítás, semmi köze az orosz gázszállításhoz.
Ez pontosan így van, és a két piac között azért van egyfajta kapcsolat, de ez nem túl erős ez a viszony. Ugye ezt a kapcsolatot tulajdonképpen a cseppfolyós földgáz biztosítja, azáltal, hogy az Egyesült Államok exportál Európa felé cseppfolyós földgáz. Egyébként ott az árak főleg ugyancsak azon okok miatt estek, amelyek nálunk, tehát hogy meleg a tél, uh-huh. a december nagyon hideg volt nálunk, de a január nagyon meleg volt az Egyesült Államokban, illetve az egész észak-amerikai kontinensen, illetve a gazdaság lassulása miatt a fogyasztás is visszaesett, és ez a két tényező hozta azt el, hogy tulajdonképpen a gázfogyasztás most nagyon alacsony. Európában egyébként hasonló okok vannak. Ugye a tavalyi évben, 2022-ben körülbelül 12%-kal csökkent a teljes Európai Uniós gázfogyasztás. Ha megnézzük mondjuk külön a negyedik negyedévet, akkor ez majdnem 20% volt, és ennek két oka volt, egyrészt ugye a meleg időjárás, másrészt pedig az, hogy az európai iparnak egy jelentős része leállt, így a fogyasztás ezen két ok miatt csökken.
Tehát az elképzelhetetlen, hogy spóroltak akár a vállalatok, akár a lakosság? Az annak a jelentősége marginális?
Érdekes, hogy annak a jelentősége valószínűleg marginális, illetve hát igazából nem is tudtuk ezt letesztelni, hiszen ezt mondjuk egy keményebb hideg tél időszakában lehetett volna jobban letesztelni. Én azt gondolom, hogy valamennyi hatása biztos, hogy volt annak, hogy konzerváltuk az energiát, tehát magyarán nem használtunk annyit, amit lehetett volna.
Meg lejjebb csavartuk a fűtést.
Igen, biztos, hogy sokan azért visszafogták ezt, de a számokból nem látszik az, hogy ennek jelentős hatása lett volna. Annak sokkal nagyobb hatása volt, hogy például Európában az alumíniumipar, vagy a cinkoházat, az üveggyártás, illetve a műtárgyagyártás jelentősen visszavetett.
Jó, de ez 2023-ban valószínűleg már nem lesz igaz, tehát 2023-ban ugye, ha a gázárak azért visszatérnek a korábbi szintre, akkor ezek az iparágak ismét elkezdenek, hogy is mondjam, 100%-os kihasználtsággal termelni. Én ezt valószínűleg tartom.
Én is azt gondolom, ezért is se hiszem azt, hogy például ez az 50-60 euró körüli gázár, ez megfenntartható, ezért hiszem azt, hogy magasabb gázár lesz. Mert valóban, ha ezek az iparágak visszaleindulnak, akkor azért a kereslet is normalizálódhat. Nagy kérdés egyébként Európában is, erről rengeteg cikk van most, hogy vajon melyik iparág lesz az, aki úgy dönt, hogy biztosan visszaindul, ki lesz az, aki úgy dönt, hogy esetleg végleg abba hagyja a tevékenységét. De napokban volt például a hír arról, hogy Szlovákiában 70 év után megszűnik az alumínium kohászat, tehát úgy néz ki, hogy például az alumínium kohók azok nem indítják újra a tevékenységüket, de a műtrágyagyárak, üveggyárak jelentős része valószínűleg inkább az újraindítás mellett fog dönteni.
És ez valószínűleg, ez az általad prognosztizált lassú áremelkedés, ezek szerint mind Európában, mind Amerikában érezhető lesz majd? Tehát mondjuk ez a 2,7-2,8 dolláros ár is vissza fog menni a 3-4-5 dolláros tartományban, mint ahogy Európában ugye azt jósolott, hogy a 100 eurós gázár lesz mondjuk jellemző 2023-ban. Legalábbis korábbi cikketben ezt írtad.
Igen, én azt gondolom, hogy vissza tudunk térni akár a háromszemélyű gázárakhoz is Európában, ami ugye a mostani 53-55 euróhoz képest egy magas, egy jelentős változásnak tudik, de december 20-án még ugye háromszemélyű volt uh-huh. ez az árváltozás. Én azt hiszem, hogy ahogy a gazdasági aktivitás stabilizálódik, ami hát valószínűleg az év második felében lesz inkább, úgy azért ez a gázár is egy erőteljesebb emelkedésnek fog indulni. Másrészt ne felejtsük azért el, hogy az Európai Unió is megköveteli azt, hogy a fűtési szezont megelőzően 90%-ig feltöltsük a tárolókat, ami szintén egy erős gázkeresetet fog indukálni a nyári időszakban. És hát ugye nem említettem már, idén nem lesz orosz gáz, tehát azért van egy 40-50 milliárd köbméternyi plusz, amit valonnan meg kell szereznünk. Hogyanival csökkentenünk el a fogyasztásunkat, hogy azért ez az egyensúly kialakuljon.
Menjünk egy kicsit tovább, és a lakossági gázárakról beszéljünk. Ez egy kicsit bonyolultabb tétel, mivel nálunk ugye hát kétféle gázár van a lakosságnál, a rezsicsökkentett, illetve a nem rezsicsökkentett gázár. Hogyha ezt a kétféle árat az európai gázárakhoz hasonlítjuk, akkor mi a helyzet?
Igen, ezt próbáltam egy picit számítani, és ugye az jött ki, hogy körülbelül a mostani lakossági mix, ami a rezsicsökkentett, illetve a piaci ár arányaiból jön ki, szóval ebből körülbelül egy olyan 230 forintos átlagos gázár jön ki, azt feltételezve, hogy 80%-ig a rezsicsökkentett, 20%-ig pedig a piaci árat fizeti a lakosság. Ha ezt megnézzük európai gázárra, ebből az jön ki, hogy legalább egy olyan 60 eurós gázár, ez a szint, ami mellett tulajdonképpen a magyar rendszer nullszaldos. Én azt gondolom, hogy akkor várható a jövőben a lakossági piaci árnak a csökkentése, ha láthatóan tartósan 60 euró per megawattóra aláesik a földgáz európai ára. Egyelőre ugye most alatta vagyunk, de mindössze egy-két hete vagyunk ugye alatta, és én azt gondolom, hogy ennél azért fölötte leszünk. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy a mostani árakon nem fog a kormányzat se áprilisba változtatni, és valószínűleg az ősz folyamán se. Akkor tudnak ezen, még egyszer hangsúlyozom, hozzányúlni, hogyha tartósan ezért a 60 euró alatti szinten lesz a gázár.
És mi van a vállalkozásokkal, vagy az önkormányzatokkal? Azok mikor érzik majd, hogy a világpiaci ár azért már nem 150-200 eurós gázárt jegyez? Szóval elképzelhető, hogy azért az önkormányzatok és a kisebb magyar vállalkozásoknál is csökken majd ez a rezsiköltség, illetve az energiaköltség? Hogy látod ezt?
Én azt gondolom, hogy igen. Ugye azért itt látható volt, hogy az ősz során már egy nagyon komoly átárazódás volt a szerződésekben. Azt gondolom, hogy ezek a szerződések általában ugye fél egy évre szoktak szólni, tehát valamikor az idei év közepén, második felében ezek a nagyon drága szerződések is át fognak árazódni. Illetve hát van olyan vevő, akit ugye úgy tud csak szerződni, hogy rövidebb távra és változó árakra. Egyébként az utóbbi kezd egyre inkább jellemző lenni, tehát a tavalyi év során már, ahogy én beszéltem gázkereskedőkkel, egyre kevesebb fix áras szerződést adtak, különösen az augusztusi nagy volatilitás követően, illetve amikor 300 euró fölé emelkedett a gázár Európában. Tehát ez azt jelenti, hogy azért az átárazódás most a vállalkozók számára valószínűleg gyorsabb lesz, mint korábban volt. Én azt gondolom, hogy ha azért maradni tud az alacsonyabb ár, akkor az év második felében már jóval kisebb költségekkel fognak ezek a vállalkozók, önkormányzatok, KKV-k szembesülni.
A következő kérdés az egy kicsit teoretikus, mivel ugye a rezsicsökkentett gázár azért nem egy normális szituáció, mikor a piaci árat elszakítják ugye az ügyfelek által fizetett ártól, a lakosság által fizetett ártól. Tehát véleményed szerint hány évre lenne szükség ahhoz, hogy a magyar lakosság is az európai piaci árat fizesse meg? Azaz hány év kellene ahhoz, hogy ki lehessen vezetni ezt a rezsitámogatott konstrukciót, amely szerintem egy kicsit olyan, mint az ársapka, bár lehet, hogy nem ugyanolyan, de mégis hasonlít rá.
Hát de azt gondolom, hogy azért ez egy sokkal érzékenyebb kérdés, mint az üzemanyag ársapka ügye. Ez egy nehéz kérdés, amit feltettél. Ugyanis most azért nagyon el vannak egymástól, tehát nagyon távol esik a rezsicsökkentett ár ettől az európai piaci ártól. Még a mostani szinteken is olyan 2,5-3-szoros árakról beszélünk. Tehát annyival kellene, hogy a rezsicsökkentett árat emelni ahhoz, hogy egybeérjen a piaci árral ez az ár.
Bár Európában gondolom, hogy azért ez a rezsicsökkentett ár nem jellemző, vagy a régiónkban igen?
Nem, ez nem jellemző. Általában inkább az jellemző, hogy piaci árat fizetnek a lakossági szereplők is. Ebből viszont azért az állam legtöbb helyen ad valami kedvezményt vagy támogatást.
Rászorultaknak gondolom.
Rászorultaknak, de az olyan is van, hogy szinte majdnem a lakosság nagy része kapja ezt. Tehát azt lehet mondani, hogy a teljesen tiszta piaci árat tulajdonképpen sehol nem fizetik meg. Azonban ez egy egészen más megközelítés, mint ahol mi nálunk van. Ugye nálunk mindenkire érvényes egy adott fogyasztási mennyiség ez a rezsicsökkentett ár, míg általában azért más országokban inkább a rászorultság vagy egyéb szociális szempontok alapján próbálják ezt a támogatást nyújtani. Nyilván a leginkább szegény rétegeknek, illetve a középosztálynak is egy jelentős része azért ez kap egy ilyet. Tehát teljesen más megközelítésről van szó, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindenhol azért most elég komoly támogatásokat nyújt a kormányzat a lakosság számára azért, hogy ki tudják fizetni a megfelelő mennyiségű földgázt.
Ez teljesen világos. Mi a véleményed arról, ugye, amit én felvetettem, ugye, hogy hogyan lehetne ezt a folyamatot nyilván nem rövid távon, de középtávon valahogy úgy rendezni, ahogy mondjuk Európa többi országában is rendezik. Tehát az, hogy először is ugye a takarékosságra való ösztönzés ugye mindig arra kell szorítsa ugye az ügyfeleket, a lakosságot, hogy ha az ár magas. Magyarországon pillanatnyilag ez a rezsicsökkentett ár ezt nem teszi, bár szerintem pont a limit miatt mégis. Szóval tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de én ugye annak a híve vagyok, hogy a piaci árakat kéne érvényesíteni a normál árakban.
Én is azt gondolom, hogy a piacárakat kéne érvényesíteni, viszont azt látni kell, hogy azért Magyarországon egy ilyen lépést hirtelen meglépve az egy nagyon komoly sokkot okozott.
Jó, nem is hirtelen gondoltam, azért tettem fel ugye a kérdést, hogy hány év kell ahhoz?
Igen, én azt hiszem, hogy egy 5-10 éves folyamattal ezt át lehetne vezetni. Nyilván emellett kellene kialakítani egy olyan rendszert, ami valami fajta rászorultság alapon támogatna a bizonyos fogyasztókat. Az igazság, hogy nem egy szerencsés most ezt elkezdeni, hiszen most nagyon nagy a különbség.
Igen.
Itt azért az elmúlt 10-15 évben...
Tehát magyarul meg kell nyugodnia a piacnak, vissza kell állnia a 2021-es árakra, és ez valószínűleg azért egy kicsit összefügg az ukrán-orosz eseményekkel is.
Igen, illetve én azt gondolom, hogy azért egy 2 év kell ahhoz ennek az európai piacnak, hogy ez az orosz leválás ez teljesen megvalósuljon legalább. Tehát én valahol inkább mondjuk 25 után kezdeném el ezt a rendszernek a kiépítését, úgy, hogy egy folyamatos emelése lenne ugye a magyar rezsicsökkentett árnak, mellé pedig ez a bizonyos rászorultsági rendszer kiépítése. Hozzá kell azt is tennem, hogy Magyarországon a rezsicsökkentésnek borzasztó erős a politikai hozadéka, de nagyon sok olyan felmérés volt, ami azt mutatta, hogy politikai üzenetben ez a rezsicsökkentés volt az egyik legerősebb, ami átment az embereknek. Tehát itt egy nagyon nehéz politikailag egy ilyen lépést megtenni, amikor az emberek ennyire ragaszkodnak egy ilyen egyébként gazdaságilag rendkívül káros lépéshez.
Egyébként az üzemanyagáraknál, ugye amikor mióta az ársapkát levették, azóta Magyarország, mintha Európán belül az egyik legdrágább ország lenne, és ez politikailag egyenlőre nem okoz olyan gondot, mint a gázáraknál.
Igen, ez meglepő számunkra is. Egyébként a régiós országok közül tényleg a legdrágábbak vagyunk, minden jel ezt mutatja. Részben annak köszönhető, hogy azért december 6-án, amikor az ársapkát kivezette a kormányzat, ezzel együtt egy jelentős adóemelést is végrehajtott. Többek között jövedéki adót, Robin Hood adót emelt a kormányzat, illetve például az energiahatékonysági díjat is visszamenőleg ugye újra behozták a képbe. Tehát nagyon sok lépést tett a kormány ebbe, és ennek hatására, illetve a kisebb verseny hatására is most a legdrágábbakká váltunk a régióban. Érdekes az is egyébként, én nézegettem valamelyik nap a budapesti autózási adatokat, nagyon minimális visszaesés volt januárban, például a tavaly januári autóforgalomhoz képest. Tehát ez kicsit számomra is meglepő, hogy egy viszonylag nehéz gazdasági helyzetben, amikor valószínűleg recesszióban vagy recesszió közelében vagyunk, ilyen gyors áremelkedés után még mindig nem teszik le Budapesten az autót az emberek. Valószínűleg egyébként vidéki relációban ez más lehet, és el tudom képzelni, hogy ez egy ideiglenes hatás csak, tehát lehet, hogy pár hónap múlva már egy jelentősebb forgalomcsökkenést láttunk Magyarországon.
Egyébként a benzin, illetve dízelárak a következő hónapokban hogyan fognak alakulni, és ez az utolsó kérdésem.
Én azt gondolom, hogy alapvetően egy emelkedő trendben vagyunk. Ennek az az oka, hogy ugye február 5-én lesz, ugye indul egy Európai Uniós embargó Oroszországgal szemben, ez pedig gyakorlatilag az olajtermék árakra adhat egy pozitív lökést. Másrészt, ami egy szintén fontos fejlemény, hogy most azért a nemzetközi olajpiacokon is van egy erőteljes spekuláció, hogy Kína nyitásával, illetve Oroszország elleni embargóval, azért az olajnak, tehát a nyersolajnak az ára emelkedhet. De ez a két hatás önmagában tartja, hogy emelni fogja valószínűleg a benzin, illetve a dízel üzemanyag árát, különösen az utóbbi, tehát a dízel esetében látok még teret sajnos az emelkedésre. Ami egy picit szerencsére ellen tart ennek az az, hogy a forintunk erős, ami meg egyébként részben pont a már említett gáznak köszönhető, ugyanis a földgáz árának a csökkenése jelentősen javítja a magyar külkereskedelmi mérleget. Ez pedig lehetővé teszi azt, hogy a forint erősödni tudjon.
Köszönöm a beszélgetést Plecser Tamásnak, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjének. További kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm szépen.